ce se uite.
És az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, keresztelésre készülve Isten tiszteletünk kezdetén a 134. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 134. Zsoltárunk első versét. szülőket, kereszt szülőket, hogy álljanak az Úr asztala elé. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves szülők, kereszt szülők Isten házában, amikor áldást kérünk a gyermeketek életére. Veletek együtt szeretettel köszöntöm az ünneplő családtagokat is. Kérjük a mindenható Istent, hogy kísérje elő áldásával a megkeresztelendő kisgyermeket. Neki köszönjük meg az édesanyja megtartott életét, és imádkozunk azért, hogy amit mi most vízzel cselekszünk, azt ő cselekedje a Szentlélek által. Mielőtt részesítenénk a kisgyermeket a keresztség sákramentumában, hallgassuk meg, hogy milyen szavakkal rendelte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangélium a 28. részében így szól hozzánk Isten ígéje. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Hallottuk a keresztség sákramentumának az igéit, gyertek, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el a keresztény vallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben és földben teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülő fiában, ami Úrunkban, fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a pokolra. Harmadnapon halottaikból feltámadott, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjét, hogy a Szent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Kedves szülők, kedves keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg szent elhatározásodokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást hitéről a gyülekezet előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten fia adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Hozzátok fordulok most Isten népe, keresztény gyülekezet. Ígéritek el, hogy a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Most pedig hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te elindítottad a hit útján az ünneplő családot. Köszönjük azokat az áldásokat, amelyeket a korábbi években, évtizedekben kaptak. És könyörünk azért, gerjesz fel az ő szívükben mindezeket, hogy a te akaratod szerint tudják fölnevelni a gyermeküket, hogy a te utadon járjon, áldás legyen az életük. Könyörünk hozzád, Szentlélek Úristen, áld meg őket. Kérjük Ted, hogy amit mi most minden cselekszünk, azt Te kitörölhetetlen módon cseleked a kisgyermekkel. Pecsételd előtt magadnak örökké való módon, és azt, hogy egész felnőtt korában a Te gyermeked maradhasson. Köszönjük Neked az édesanyja megtartott életét, imádkozunk hozzá a család minden tagjáért, a családtagok egységéért, hogy ez megoldhatatlan maradjon mindvégig. És könyörgünk hozzá, Szentlélek Úristen, kísérd el a kisgyermeket. Légy mellette örömmel, légy mellette bánatban, és az, hogy minden körülmények között megmaradjon a te hálás szívű, megelégedett gyermekednek. Amen. Életnek a nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő utcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő utcáját te reál, és adjon neked békességet. Kegyelmes Isten cselekedjen, hogy a gyermek cselekedjék testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig erősödjetek meg abban az ígéretben, hogy tiétek Isten ígérete, és a ti gyermeketeké, mindazé, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Családtagok még maradjanak itt az urasztalánál, a gyülekezet foglalja a helyét, és életben is kérünk áldást a kisgyermek életére. 134. zsoltárunkat énekeljük el, annak a harmadik versét, megálljon téged az Isten a Sionon egyenesen. 134. zsoltár harmadik versét énekeljük el. Minden versét. amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságunk legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Köszönjük a Te megtartó kegyelmedet, naponkénti gondoskodásodat. Bűnbánattal valljuk meg, hogy nem érdemeljük meg mindezt a sok-sok jót, amivel körülveszel bennünket. De köszönjük, hogy mégis törődsz velünk. Megvalljuk, hogy olyan sokszor védkeztünk ellene, szóval is, cselekedettel is, gondolattal is, mulasztással is. De kérünk és könyörgünk, tisztítsd a szívünket, és kérjük segítsd, hogy a lélek fegyvereivel tudjuk harcolni a saját bűneinkkel szemben. Könyörgünk hozzád, küldd el a Szent Lelket, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem a hétköznapokban a megcselekvő is. Könyörgünk hozzád gyülekezetünk betegeinek. Kérjük, hogy Te légy a betegek áldott orvosa. Imádkozunk azokért, akik kórházban vannak, vagy kórházban készülnek, és imádkozunk hozzád az otthon lábadozókért is. Kérjük, hogy Te tartsd meg őket nagy szeretetedből és kegyelmedből. És így könyörgünk hozzád azokért, akiknek a szíve tele van örömmel és reménységgel. Kérjük szépen segítsd őket, hogy a reménységüket beléd vessék, rá tudjanak tekinteni, tőled kérjenek útmutatást, és segítsd, hogy áldott legyen az életük. Ámen. A gyülekezet foglalja a helyét, és az igényhirdetésre készülve a 274. dicséretünket énekeljük el, 274. dicséretünk. Első verse így kezdődik, ki Istenének átad mindent. Tehát az első verset énekeljük el, utána pedig menjenek ki a gyerekek, a gyerek Isten tiszteletére. a 14. versétől olvasom az igét. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszét. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jut. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyt az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, ad ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsa gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Ámen. Foglaljuk el a helyet. Ezt a két gondolatot szeretném kiemelni a mai igéből. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Mi akadályozza meg, hogy a szépen induló, általunk is szépnek tervezett életünk, az is maradjon mindvégig. A Biblia tanítása szerint a bűn. A bűnt szoktam hasonlítani a számítógépes vírushoz. Ha egy számítógépet megfertőz a vírus, akkor hiába írják rajta a legszebb programot, hiába a legkomolyabb tudományos munkát, egyszer csak a számítógép a bűn megfertőzése miatt tönkre megy, befejezi a munkát, és ami szépnek indult, semmivé lesz. Pontosan ugyanígy van a mi életünkben is. Hiába indul szépen az életünk, ha azon ott van a bűn, akkor az előbb-utóbb tönkre teszi az életünket. Mégpedig úgy, hogy megint bizonyos rossz emlékeket, az ördög emlékeztet bennünket olyan régi bűnökre, amiket elkövettünk, vagy amiket mások követtek el ellenünk, nem tudunk szabadulni tőlük, azon gondolkozunk, hogyan tudunk bosszút állni, azon, hogy hogyan kellett volna cselekednünk abban a kritikus helyzetben, és tönkre megy az életünk. Megromlik a kapcsolatunk az emberekkel is, és tönkre megy a saját személyiségünk és gondolkozásmódunk. A Biblia tanítása szerint Isten jónak teremtette az embert. De az első emberpár bűne miatt belekerült az ember a bűnbe. A bűn következménye a sok szenvedés, a veszteség, amit elkövetünk mi magunk is, és mások is. Nyilván, ha fiatalabbak hallják a prédikációt, akkor azt mondják magukban, hogy de majd vigyázni fogunk, velünk ez nem történhet meg. És sokan úgy vannak vele, hogy nem is látják az életünkben a bűnt. És ez természetes dolog. Rejtve van. Pontosan úgy, ahogy egy vírus is elrejtőzik nagyon sokáig a számítógépünkön. De egyszer megjelenik. És egyszer szembe találja magát az ember azzal, hogy mennyi mindent elrontott az életében. A Biblia eredeti nyelvén a bűn szó azt jelenti, hogy céltévesztés. Az Isten elleni lázadást jelenti. A másik emberrel szembeni jogtalanságot, méltánytalanságot, vagy igazságtalanságot. A bűn előbb-utóbb tönkre teszi az ember egész életét. Így is mondhatom, tönkreteszi a kapcsolatomat Istennel, másik emberrel, és megkeseríti a saját életemet is. Vegyük végig ezt a vállat. A bűn elsősorban is azt jelenti, hogy valaki Istentől független életet akar élni. Nem engedi, hogy a Teremtő rendelkezzen vele. Az Isten elleni lázadás nagyon sokszor egy vallásos láz miatt, egy vallásos máz miatt nem látható. Talán még a legközelebbi barátok sem ismerik fel. Úgy gondolják, hogy ez az ember teljesen békés, konform személyiség. Más esetekben viszont nyílt lázadássá csapat. És kiderül, hogy nem csak nem tud az ember úgy gondolkozni, mint ahogy Isten tanítja, hanem lázad sorsa és a többi ember ellen. Akár a nyílt, akár a láthatatlan lázadásnak a következtében elfordulunk elsősorban is az élő Istentől. Aztán a második, hogy tönkre megy a kapcsolatunk a másik emberrel. És éppen azokkal lesz a legtöbb bajunk, akiket a legjobban szeretnünk kellene, akik a legközelebb vannak hozzánk. Állandó súrlódások és konfliktusok fogják jellemezni az életünket. Részletesen leírja a Biblia, hogy hogyan hatalmasodott el az első ember bűnesete után a bűn a világban. Egészen addig, hogy Kain megölte Ábel testvérét, vagy eljutott mindez oda, hogy Isten megbánta, hogy embert alkotott. És így van a mai világban is. A bűn éppen azokkal fordít a leghatározottabban szemben, akik a leginkább ránk vannak utalva, akiknek a boldogsága tőlünk is függ. És végezetül a bűn tönkreteszi az ember személyiségét. A személyiségünk benne van minden szavunkban, minden gondolatunkban. A bűn az egész személyiségünket eltorzítja. Elrabolja az éjszakai álmainkat, és a gyermekkorunkban már megjelent, bennünk megjelent személyiségjegyeket egyre mélyebben és mélyebben belénk vési. Ezzel eltorzít bennünket. És ezek elhatalmasodnak rajtunk. Meghatározzák a szavainkat, a gondolatainkat, az érzéseinket. Nem tudom, emlékszünk-e, tapasztaltunk-e olyan esetet, amikor egy régi baráttal találkoztunk. Elkezdett beszélni, és ráismertünk, hogy tényleg ő az. És ami gyerekkorában, diákkorában még jó pofinak tűnt, felnőtt korában már nagyon bántónak tud tűnni. Talán akkor még lelkesedtünk is érte, hogy hogy tudott lázadni, vagy hogy tudott odavágni, de felnőtt korában az már rossz, az már elviselhetetlen. Úgy teszi tönkre a személyiségünket a bűn, hogy egyre mélyebben, egyre határozottabban jellemző lesz ránk egy-egy viselkedés, egy-egy személyiségjegy. Hogy foglaljam össze, a bűn nem mindig és nem elsősorban erkölcsi szabályok elleni vétség. hanem tönkreteszi a kapcsolatunkat Istennel, a másik emberrel, és eltorzítja a személyiségünk. Pál apostol azt írta le a bűnnel kapcsolatban, hogy ne győzöl le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóban. Ne győzöl le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóban. Mikor győz le bennünket a rossz? Amikor eltávolít bennünket Istentől és az emberektől. Rá lesz, hogy vegyünk át a gonosznak az eszközeit, vagy arra, hogy forduljunk a másik ember, vagy saját magunkkal szembe. Minél előbb felismerjük, hogy átvettük a rosszat, és a rossz eszközeivel harcolunk, annál kevésbé megy tönkre az életünk. Hogyan győzhetjük le a rosszat a jóval? A magunk erejéből semmiképpen sem. De tudnunk kell, hogy Isten a Golgotai kereszten már legyőzte a rosszat. Ezért mi is harcolhatunk a kísértések ellen. Erről beszél Pál apostol a felolvasott lekciónkban. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen van, nem a másik ember ellen van, hanem az erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. A rosszat jóval kell legyőzni. Isten ad ehhez lelki fegyvereket, felsorolta egy Pál apostol hosszan, felolvastam a címban. Ezekkel a fegyverekkel kell harcolnunk. Az imádsággal, a lélek kardjával, az üdvösség sisakjával, a hit páncéljával sokáig sorolhatnám még. Ugyanezt a gondolatot erősíti meg a Heidelbergi kátéknak a 88. kérdésre adott felelete. Hány részből áll az igaz bűnbánat, vagyis az ember megtérése? Kettőből mondja. Az egyik az új ember megöldöklése, a másik pedig az új ember megelevenítése. Mit jelent az új ember megöldöklés? Részletesen kifejti a következő kérdésre adott feleletben. Azt mondja, hogy az, hogy bűneinket szívből fájdaljuk, egyre jobban gyűlöljük és kerüljük azokat. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a Heidelbergi KT a megöldöklés kifejezést használja. Tehát nem lehet egyszer és mindenkorra megölni az új emberünket, hanem csak naponta harcolni lehet vele szemben. Az új emberünk mindig meg fog jelenni. Mindig fogjuk tapasztalni egy-egy szavunkban, egy-egy gondolatunkban, indulatunkban, vagy a dolgokra adott reagálásunkban. Mindig meg fog jelenni az új ember. De amikor felismerjük, hogy már megint az új ember jelent meg az életünkben, akkor nagyon fontos, hogy elkezdjük megöldökölni. Bűnnek lássunk, harcoljunk ellene, és tudatosan törekedjünk, hogy ne uralkodjék rajtunk. Így mondja Pál apostol, hogy fájoljuk a bűneinket. Egyre jobban gyűlöljük a bűneinket, nem önmagunkat, a bűneinket. És kerüljük a bűneinket. Nézzük meg konkrétan is, hogyan lehet legyőzni a rosszat a jobban. Először is, mivel a bűn tönkreteszi a kapcsolatomat Istennel, bocsánatot kell kérni Istentől. Imádkozni kell azért, hogy Isten bocsásson meg, és törölje el az én bűneimet. Szüntesse meg azt a válaszfalat, ami közötte és közöttem kialakult. Sokat beszéltem erről már több Isten tiszteleten is, most nem részletezem tovább. Ha a jóval szeretnénk legyőzni a rosszat, akkor figyelnünk kell a lelkiismeretünk apró jelzéseire. Nagyon gyakran még hívő emberek is nem figyelnek oda, amikor jelez a lelkiismeretük, nincs hozzá elég csendjük, nincs hozzá elég békességük. Hajtja őket a bánat, valaki így mondta nagyon szépen, hogy zargatja őket az ördög. És éppen ezért nem tudnak odafigyelni a lelkiismeret finom, apró jelzéseire. És később már csak akkor döbbennek rá, amikor a lelkiismeretük arra figyelmezteti őket, hogy már megint mit tettél, hogy elvesztél, hogy már megint ugyanazt követted el, mint korábban. A harmadik, hogy a saját életemben harcolnom kell a bűneimmel. Gyakran beszélt erről Pál apostol. Csak egy igét hagy mondjak a korintusi első levélből. Megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy még másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne váljak. Meg szoktuk-e sanyargatni a testünket? Amikor már nagyon kívánkozunk valamelyik bűnre, kérjük a Szent Lelket, hogy uralkodni tudjunk a saját indulatunkon. Vagy pedig engedünk-e szabad folyást az indulatunknak. Jakab apostol így mondja, hogy mindenki a saját kívánságaitól vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Nem sanyargatjuk meg a testünket, hanem szinte csalogatjuk a kívánságokat. Aztán így folytatja, ez a kívánság elhatalmasodik, bűnszül, és teljességre jutván az életünk felett halált nemz. Még a legelején meg lehetne akadályozni. Még a legelején tudnánk nemet mondani. De ha csalogatjuk, ha forgatjuk az agyunkban, ha játszunk vele, ha gondolkozunk rajta, akkor elhatalmasodik fölöttünk. És akkor már képtelnek leszünk valamit is tenni ellen. A legfontosabb, ha a rosszat jóval akarjuk legyőzni, akkor a másik bűnét meg kell bocsátani. És teljesen újat kell kezdeni a régi körülmények között. Isten megbocsátott nekünk, ezért nekünk is meg kell bocsátani. Mit tehet a hívő ember, ha a másik fél nem kér bocsánatot? Sőt, nem is látja a tettét bűnnek. Amíg a másik nem látja a tettét bűnnek, addig is az a lehetősége a hívő embernek, hogy nem neheztel. Azt jelenti ez, hogy nem keresi az alkalmat a bosszúra. Nem gondolkodik az elégtételen. Nem akarja a sérelmet a másik ember életében megtorolni, vagy nyilvánosságra hozni. Istennek adja a bosszú állás jogát. Ez a háttere a Biblia bosszú álló zsoltárainak. Rábízza a bosszút az élő Istenbe, és ő maga félreteszi az indulatait. Nem keresi többet a bosszú állást. Rábízza az egészet az élő Istenbe. Nem akarja kiirtani a másikat az életéből. Nem akarja nyilvánvaló módon elintézni a másik embert. Nem gondolkozik azon, hogy ki beszélje mindenkinek, hogy milyen méltánytalanság történt vele. Gyakran a másik ember kiutatását az életükből egy hívő emberek sem érzik igazán bűnnek. Azt gondolják, hogy ha a másik fölött átnéznek, nem törődnek vele, nem számolnak vele, akkor az egy elviselhető, erkölcsös viselkedés. Egy elfogadható, erkölcsös viselkedés. Ha valaki a rosszat jobban akarja legyőzni, akkor azért sem áll bosszút, mert tudja, hogy a bosszú őt magát is beszennyezni. Nem is kell harcolnunk állandóan a másik bűnével. Amíg a másik ember meg nem látja a saját bűnét, hiába beszélünk. Nem csak falra hány borsó, hanem a szívének a páncéljáról minden szavunk le fog hullani. Csak a Szentlélek képes arra, hogy valakit ráébredszen a saját bűnére. És meg kell szabadni, meg kell szabadulni az emlékek nyomasztó súlyától. De csak úgy szabadulhatunk meg, ha megbocsátunk. A bűnbocsánatban a legtöbb, ahova Krisztus eljutott, hogy imádkozott a keresztre az ellenségeiért. Pál azt mondta, hogy ne átkozzátok azokat, akik bántanak titeket. Ne átkozzátok, hanem áldjátok. És az azt jelenti, hogy jót mondjunk róluk, imádkozzunk értük, és kérjük azt, hogy Isten áldjon meg őket. Jézus ehhez még egy nagy töbletet is hozzátett. Azt mondta, hogy így lesztek a ti mennyei atyátoknak a fiai. Tehát így leszünk Isten gyermekei. Isten pedig az ő gyermekeiről gondot visel. És megadja kegyelemből áldásul, hogy még a rossz is a javunkra válik. Mert az ő gyermekei vagyunk. Mi nem teszünk mást, csak megbocsátunk, a rosszra jóval felelünk, nem átkozunk, hanem áldást kérünk a másiktól, Isten pedig úgy tekint ránk ezért, hogy az ő gyermekei vagyunk, és még a rosszat is áldássá formálja. A kereszténységünk nagy áldása, hogy nem kell állandó bűntudatban élni. Ha valami bűnt megvallottunk és jóvá tettünk, akkor nem kell, hogy terheljen a bűntudat. Emlékeztetni fog rá az ördög, de tudhatjuk, hogy ezt már megbántuk, Megbocsátotta Isten, megbocsátotta a másik embert, nem kell, hogy állandóan a régi bűnökre emlékezzünk. A megbocsátás áldása, hogy a ellenünk vétkezőnek se kelljen állandó bűntudattal élni. Megbocsátani mindig tökéletesen kell, véglegesen, visszavonhatatlanul és naponta teljesen újabb kezdve. A Bibliában Pál apostol megerősíti ezt, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokkal. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Minden este meg kell bocsátani. Egy jegyes oktatáson egy fiatal nő azt mondta nekem, hogy a nagymamájának az volt a jegyajándéka számukra, hogy bocsássanak meg minden este, és puszíják meg egymást. Ezzel a kedves gondolattal indította őket a nagymama az életük útján. Az a baj, hogyha valakik úgy fekszenek le, úgy telnek el napok, hogy nem bocsátanak meg egymásnak, nem szólnak egymáshoz, kifejezik a neheztelésüket, nem bocsátanak meg végleg, és visszavonhatatlanul. Kedves ünneplő család, meg kell tanítani a gyermeketeket arra, hogy tudjon megbocsátani. És ezt nem szép szavakkal lehet megtanítani, hanem azzal, hogyha látja, hogy ti egymástól bocsánatot kértek, és egymásnak megbocsátotok. Ha ez sikerül, akkor győzedelmes életet fogtok élni. Ha nem sikerült, akkor elbuktok. A szerénység mérője Ravaszlászló szerint az, hogy tudjatok bocsánatot kérni, és bocsánatot adni. Bocsánatot kérni a legemberibb dolog. A legjobban szembesebb egy ember akkor, amikor megköveti azt, akit szeret. A legtöbb az ember, amikor bánja, hogy olyan kell is mondja ahhoz László. Nagyon örülnék neki, hogyha ott lenne a szívetekben egy imádság. Hogy mondjam el ezt az imádságot most a prédikáció közben. Mennyi édesatyám, segíts, hogy a saját bűneimet felismerjem, a házastársamét pedig meg tudjam bocsátani. Figyeljük meg, hogy mi mindig fordítva vagyunk ezzel. A másikét, Szátkányi, egy pillanat alatt felismerjük, a magunkéra pedig legyítünk, hogy nem számít. Figyeljük meg, hogy milyen könnyen és milyen gyorsan tudjuk magunkat feloldozni, nem számít. De a legfontosabb, hogy azonosulnunk kell Krisztussal. Ha le akarjuk győzni a rosszat a jóval, akkor azonosulnunk kell Krisztussal. És olyanná kell lennünk, mint ő. Akkor átformálja a bűn miatt megromlott és eltorzult emberi személyiségünket. Így mondja Pál apostol egészen addig, míg kiformálódik bennünk a Krisztus. Ilyen igéket mond, hogy hasonlítani kezdünk Krisztussal. Nem tudom, hogy hallották-e a testvérek, hogy nem azzal neveljük a leginkább a gyerekeinket, amit mondunk nekik, hanem amilyen példát élünk eléjük. Egyszerűen látják, hogy hogy élünk, és az a minta határozza meg az egész életünket. ugyanígy vagyunk mi is Krisztussal. Ha elcsendesedünk az igén, olvassuk azt, figyeljük, hogy Jézus Krisztus egy-egy helyzetben mit cselekedett, akkor az ő életének a mintája meg fog határozni bennünket. És mi is egy kritikus élethelyzetben automatikusan úgy fogunk cselekedni, mint ő, kiformálódott bennünk a Krisztus. Látjuk, hogy egy helyzetet hogyan oldott meg, és akkor mi is elkezdünk abban a helyzetben ugyanolyan megoldásokat keresni. Kiformálódott bennünk a Krisztus. Minél többet imádkozunk, minél többet gondolkozunk az igén, annál inkább kiformálódik bennünk a Krisztus. Hasonlítani kezdünk hozzá. A szavaink, a gondolataink, a dolgokra adott reakcióink egyre jobban hasonlítani fogunk rá. És higgyük el, hogy az arcvonásaink is egyre inkább Krisztusivé lesznek. Hogy fejezzem be az ige hirdetést Pál apostolnak egy szép gondolat menetében. Ennek az első részét ismerjük mindjárt fejből. De érdemes odafigyelni a következő mondatokra is. Közvetlenül egymáshoz tartoznak ezek, érdemes így egyben is meghallgatni és elgondolkodni rajta. Hogy aki Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött a sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Érdemes ezt végig gondolni. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. A rossz is, amit a másik ember elkövet. A megbánt bűn is a javunkra szolgál. Mert akiket eleve elhívott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókkal legyenek a fia képéhez. Tehát mi megbocsátunk, talán már fel is ismertük, hogy a rossz is a javunkra van, megbocsátunk, és eközben Isten gyermekei leszünk. És az ő fiának, Jézus Krisztusnak a képére hasonlóká leszünk. Milyen nagy dolgok ezek. Olyan szépen összefoglalja ebben az igében Pál apostol mindazt, amit elmondtunk. Le lehet győzni a rosszat a jóval. Adjon Isten nagyon sok bölcsességet a Szentlélek vezetését, hogy ez sikerüljön nekünk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyám, kérjük segíts, hogy a rosszat jóval tudjuk legyőzni. Segíts, hogy áldott, győzelmes keresztény életet élhessünk. A akaratod és a Te útmutatásod vezesse az életünket. Könyörgünk hozzád Kalocsai gyülekezetét, amely templom építésére küldjük el a mai alkalommal. Kérjük, hogy áld meg a nagy munkájukat, a nagy tervünket. Segíts, hogy legyen az ottani gyülekezetnek is egy szép templom, könyörgünk hozzáadunk az erdélyi testvéreinkért. Kérjük, hogy áld meg az ő törekvésüket, és az, hogy az ő életükben is igaz legyen, hogy a rosszat jóval tudják kegyezni. Könyörgünk hozzáadunk az egész népünkért. Kérünk szépen, adj egy ébredést Magyarországon, hogy minél többen megtérjenek. Te akaratodat kövessék, te utadon járjanak. Könyörgünk hozzáadunk hálát adva szeretteinkért. Kérjük azt, hogy hogy legyen áldott az emlékezetük. És mi is úgy tudjuk élni, hogy egy ilyen áldott emlékezetet hagyjunk magunk után. Könyörgünk hozzád a reformáció ünnepéért. Kérjük, hogy a reformáció ünnepén is ne csak a múltra tekintsünk vissza, hanem itt a jelenben is felragyogjon a te dicsőséged. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön meg a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, így bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozók szereti az Isten. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szerint lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt. És Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A gyülekezet foglalja. Kedves testvérek, nem mondom el részletesen a hirdetéseket, mert egy ilyen kicsi lapot oda tettünk a falukra, kérjük azt, hogy a testvérek nézzék meg, vigyék magukra. Ha valakinek véletlenül nem jutott, kiállgatnál lesz nála, odaadom a testvéreknek. Nagyon gyorsan mondom, a szerbei bibliaórát megtartjuk, a hittanórákat és az ifjúsági órát ezen a héten nem tartjuk meg. Október 31-én 18 órakor a templom előtt a vízszintes emlékművünkért kezdjük az Isten tiszteletet, egy ének imádság után bejövünk a templomba, itt egy ünnepi műsorban lesz részünk, és ennek a keretében Boros Lajos, aki 20 éves börtönbüntetése alatt tért meg, mondja el bizonyságtételét az életem megreformálása címmel. Jövő vasárnap úrvacsorát osztunk, kérjük a testvéreket, hogy úgy készüljenek, hogy megterítjük az úrasztalát. A többi hirdetést kérem szépen, hogy olvassuk el. Végezetül először a himnusz énekeinkkel. 466. dicséret úgy kezdődik, rád tekintvár, Kiter, megváltom Isten.
Thank you. Thank you.